képes az ember a testbeszédét úgy manipulálni, hogy ott is a hazugságot kommunikáljon? Vagy pont ez a lényege, hogy míg szavakkal megtanult az ember hazudni, addig a testbeszédben már sokkal nehezebb?
Hát nézd, ez egy olyan dolog, hogy ugye mindent lehet manipulálni, úgy gondolom, viszont pontosan abból kifolyólag, mivel ha már manipulálásról beszélgetünk, a saját testbeszéden manipulálásáról, akkor az azt is hordozza magában, hogy nekem kognitíven, tehát magyarul a neokortexemet, a gondolkodó agyamat használva, nagyon sok cukorért cserébe kritikus gondolkodást kell végeznem. Beszéltük előző adásban, hogy ugye vezetés, ugyanitt van ez is most, hogy nekem mondjuk, hogyha megtévesztéssel kapcsolatos gesztusokat akarok közvetíteni fejed, akkor a mondandóm bizonyos pontjainál be kell ütemeznem ezeket a gesztusokat, és ez nekem mentális energiába kerül. És ezért szokták, van egy kifejezés egyébként angolul, kiallgatást, meg hát egyébként nem csak kiallgatásban, hanem amúgy is testbeszéd irodalomban, hogy így fogalmazzak, az úgynevezett leakage, azaz a folyás, vagy kifolyás. Tehát nem tudja egyszerűen az ember mentálisan elfárad, mondjuk gondolja egy 10 órás kihallgatást, egyszerűen nem tudod kontrollálni olyan hosszú ideig, sőt, hát egyébként 20 percen keresztül sem. Természetesen vannak technikák, amivel lehet ezt azért tökéletesíteni, pontosítani, vagy megnehezíteni az elemzőnek a dolgát, de hosszú távon ezt nem tudod megcsinálni. Tehát én azt mondom, hogy hosszú távon, ha jó maga az elemző, akivel egy szemben ül, akkor ez meg fog fejteni, hiszen árulkodó jeleket fogsz adni újból és újból és újból. És az újból és újból ez datapontot fog nála jelenteni, hogy az elején még mondjuk erre tudtál figyelni, aztán most mást mutat. És akkor ez szépen egyébként egy papíron ezeket a hírszerző kollégák, analitikusok ezeket jegyzetelik. És a legvégén, és jó kérdezés technikával, stb. A végére lehet ennek járni, hogy te valójában egyébként ezt hogy gondolod, hiszen amikor megkérdez az újabb kérdést, akkor előtte, közben és utána szintén body language, az testbeszéd jeleknek a nem azt mondom, hogy százaid, de nagyon sok jelet adsz le ugye egyszerre. És ezeket megint csak ugye értékelik, és megint csak ugye azt nézik, hogy most ez mennyire volt deceptív, mennyire volt megtévesztő, avagy sem. Röviden. röviden ez volt a válasz. Oké. Még mielőtt egyébként tovább haladunk nagyon a testbeszédben, ugye, és hát erről jutott eszembe, ha már itt ugye a megtévesztésről beszélgetünk, megtévesztés fenntarthatóságáról beszélgetünk, csak nagyon óvatosan szerettem volna behozni a fókuszt megint a mai napon, hiszen ugye a mai világban már azt hiszük, hogy az emberi fókusz az gyakorlatilag majd, hogy nem nulla. Egyébként zárójelbe jegyzem meg, hogy kutatások azt mondják, hogy míg az 1950-es években 37 és 51 perc között volt egy átlagos amerikai fogyasztónak a fókuszálási képessége, addig ez a mai nap az 50 másodpercre esett le. Mondjuk ezt így azt mondom, hogy vitatom, de van egy elméletem erről, hogy az agyunk az megtanulta szelektálni az social media miatt, megtanult az agyunk szelektálni nagyon gyorsan azt, hogy mi az, ami fontos neki, és mi az, ami nem. Tehát arra gondolok ilyenkor, hogy biztos, hogy leesett a figyelmünk, hogy a fókuszálási képességünk, hogyha mondjuk simán végig tudunk nézni egyhuzamban a Trónok harcának az első 3 évadát? Tehát akkor a fókuszálási képességünk az nem csökkent? Vagy csak jobbak vagyunk a szelektálásában annak, hogy mi az információ, ami nekünk fontos, és mi az, ami nem?
Jó, de nagyon sok esetben pont olyan információ az, ami leköti az embereket és a figyelmüket, ami ténylegesen az ő hasznosságuk, sikerességük szempontjából abszolút nem fontos.
Hát, vagy élvezeti értéke van effektíve. Vagy lehet, hogy mondjuk ez a beszélgetés valakinek olyan fontos, hogy tovább tudjuk fenntartani a figyelmét, mint 50 másodperc, hiszen a számára olyan haszonnal bír, hogy megint az RAS azt mondta, hogy hoppá, ez a tudatalatti, azt mondta, hogy hoppá, nekem ez fontos, mert olyan információkkal szolgál, ami az én túllésemet például ugye növelheti.
Tehát akkor pont azt mondod, hogy azért szakad meg sok esetben valakinek, nem tudom, 10 másodperc, mondjuk pár másodperc után a figyelme, mert amit néz, az nem annyira fontos neki, vagy potenciálisan lehet más egyéb olyan információ, neki fontosabb. Tehát mondjuk a pörgetése, mondjuk a social médiának, ott bármibe beleakadhat, ami viszont tényleg leköti pontosan. Akár hosszú percekig, vagy egy órára.
Pontosan. Azért szoktam azt mondani, hogy egyébként minden egyes emberi interakció során a szociális médiával versengesz. Tehát amikor operátoroknak kell, azaz ügynököknek kell fenntartani a figyelmét, ugye másoknak, tehát most akkor megint visszatérek arra a példára, hogy mondjuk találkozol egy informátorral mondjuk egy kocsmába, aki még vagy wannabe informátor, tehát mi nem informátor, akkor például nagyon, tehát figyelj arra, tehát ha véletlen ez előfordul egyébként veled, akkor figyelj arra, hogy ne üljél a tévé mögé. Hát abban a pillanatban el fogja vinni a fókuszát. És mivel a szociális médiával vagy médiával versengesz. Úgyhogy amikor beszélgetsz, akkor azt tanácsolom egyébként, hogy egyrészt, hogy a több szűrőt fogok majd javasolni, mint profilozó, hogy hogyan látom a világot, de az egyik alapvető dolog egyébként, ami szerintem befolyásolni tudja az emberi interakcióit hatékonyságát, az az, hogyha rájössz arra, hogy igazából, amikor mi beszélgetünk, akkor én nem a Lacihoz beszélgetek most, hanem egy másfél kilós agyhoz, ami nem dolgozik mással, csak elektromossággal, és ugye kémiai folyamatokkal. Minél jobban egyébként körül tudom írni mondjuk a szituációt, tehát most mondok neked egy eklatáns példát. Ha azt mondom neked, hogy fú, rekkenő hőség van, ezzel valószínűleg csak elektromosságot vittem a te agyadba. Viszont azt mondom neked, hogy Laci, ahogy belépett a szobába, rögtön bepárásodott a szemüvege, és lecsordult egy izzadságcsepp a homlokám, miközben a déli napsütés felkarcolta a homlokát, most mondtam valamit.
Valamilyen tínédzser regénynek így a bevezetni.
Reméljük, hogy csak tínédzser regényt tudod. De a lényeg, hogy a lefestett körülíród, bele tudod képzelni magad. Nem mondtam, hogy meleg volt? Nem. Egyáltalán nem mondtam. Viszont magát a körülményt leírtam, és rögtön bele tudtad képzelni magad. Mindenkinek a fejében egy teljesen más szituáció. Ugyanarról beszéltünk, de te is egy más nőt vagy férfit képzeltél el, teljesen más helyszínt, stb. Stb. Úgyhogy...
És ebben az esetben már nem csak elektromos jel, hanem a kemoreceptorok is kémiai jelet észlelnek. Ami jelen esetben?
Hát ami jelen esetben egyébként azért fontos nekünk, mert nagyobb benyomást tudsz tenni a másikra. Tehát sokkal jobban megmaradsz másnak az emlékezetében egyébként, akkor, és hát sokkal jobb véleménnyel, hát attól függ persze, milyen érzést váltasz ki a másikból. Tehát ugyanúgy lehet rossz, negatív is. Tehát ugye természetesen nem rossz érzést szeretnénk kiváltani a másokból, hanem ugye jót. Úgyhogy ez mondjuk a bizalomépítés szempontjából egy érdekes mesdje. Ugye most nem megyünk bele, mert nem akarom elvinni a fonalat teljesen, viszont ennek mentén talán érdemes lenne belemennünk a négy profilozói szemléletmódon. Mit mondasz, Laci?
Mindenképp. Jó ötlet.
Jó ötlet. Oké. Ja, sokan kérdezik tőlem azt, hogy hogyan látja egy profilozó a világot. És az a válaszom, az elsődleges válaszom, hogy sokkal empatikusabban. Én azt gondoltam, hogy egy jó kommunikátor vagyok, egy sikeres kommunikátor vagyok, inkább azt mondom. Aztán rá kellett jöjjek arra, hogy maximum jól kommunikálok, de nem vagyok sikeres kommunikátor. hiszen lehet, hogy nem fognak emlékezni rád pontosan, hogy te ki vagy, mi vagy, de hogy milyen érzést hagytál a másikba, arra igen. Tehát magyarul, hogyha empátiát tudok belevinni a mindennapi kommunikációmba, akkor sokkal pozitívabban fognak megítélni mások, és azt a kapcsolatot, amit kialakítok velük, és én magam is sokkal, tehát teljesen másképp tudok állni a másikhoz, amikor már a kritikát kiveszem a mindennapi ugye ítéleteimből. Uh-huh. Hiszen, mint tudjuk, a tudatalatti, az lehet, hogy ugye úgy vagyunk szocializálva, hogy oké, hát ne ítéld el a másikat, viszont mint tudjuk, a tudatalattinak semmilyen kifogása nincsen azzal kapcsolatban, hogy elítéld a másikat. Uh-huh. Ugye erre hoztam én be 4 szűrőt, amin keresztül lehet látni a világot, az pedig az első az, hogy képzeld el a szituációt, Starbucksba szeretnél egy kávét meginni, és a barisztával elkezd kiabálni a vendég. És azt mondod magadba, hogy ez az ember egy bunkó. Jó? Tehát nyilván ilyenkor az ember, ha azt mondom, és az első szűrőnek a neve, hogy az emberek sérültek. Ha azt mondom, hogy az ember bunkó és sérült, akkor effektíve én emocionálisan, érzelmileg már elköteleződök, vagy involváltá válok, és ilyenkor megpróbálom kiegyenlíteni a játszóteret. Tehát az Úristen, hányszor volt olyan fiatal koromban, édesanyám szokta azt mondani, hogy fiam, ez volt a vörös korszakod, hogy vörös korszakomban, amikor bevágott elém valaki az autóval, és akkor utána egyszerűen készítést éreztem, hogy mellé menjek, és akkor kiegyenlítsem a játszóteret, bemutassak neki, stb. Elégtételt vegyek. Aztán utána rájössz arra, hogy nem feltétlenül minden ember sérült, hanem lehet, hogy csak más. Tehát akkor, amikor ezt a barisztát hallod kiabálni.
Ez még az első szűrő? Vagy?
Ez már a második. Az első szűrő az, hogy ugye sérültek az emberek, a második szűrő pedig az, hogy mások az emberek. Uh-huh. Különbözőek vagyunk.
Tehát jó? Vagy sérült, vagy lehet, hogy csak más.
Igen. Első szint, sérültek az emberek. Ilyenkor ki akarom egyenlíteni a játszóteret, erre mondtam az előbbi példát.
Igen.
És akkor a második szint, mások az emberek. Uh-huh. Én ilyen vagyok, te pedig olyan vagy. Na ebben már van egy kis empátia, van egy kis elfogadás. Viszont ekkor még mindig emocionálisan involváltá válsz, és még mindig szeretnéd a játszóteret kiegyenlíteni. Úgyhogy, és akkor jön a harmadik rész, az pedig nem más, mint amikor azt mondod, hogy az emberek tények. Tehát elfogad, ez már gyakorlatilag a teljes elfogadás jelenti. Mondok egy nagyon egyszerű példát. A tornádó az egy tény. A tornádóra nem tudsz mérges lenni. Mert a tornádó nem telt arról, hogy ő tornádó. Ő jön és teszi a tornádós dolgát. Ugyanígy kéne gondolkoznunk az emberekkel kapcsolatban is. Az az ember is nem más, mint egy programnak az eredménye szó szerint, egyébként gyerekkori mintáknak, stb. Ugye az összessége, jutalmazásoknak és ugye büntetéseknek az összessége, és nem tehet arról, hogy ő az, ami. Hiszen ő csak egy emberi tornádó a baristával szemben. Hát ekkor már nem leszünk emocionálisan elkötelezettek, viszont ez még nem is jelenti azt, hogy empatikusak vagyunk. Tehát én ezt azzal szoktam megfejelni, hogy azt mondom, hogy az ember az nem más, mint gyermekkori traumáknak és jutalmazásoknak az összessége, azaz egy okozat. Gondolj bele, hogy mi hogyan szoktunk gondolni saját magunkra, ugye? Milyen tök jól meg tudunk indokolni mindent, ugye? hát figyelj, azért késtem, mert hogy azért nem tudtam megcsinálni, mert ez meg az, meg amaz is. 750 ezer indokat felsoroltunk. És másokra viszont nem így gondolunk.
De ez már a negyedik szűrő?
Így van, ez már a negyedik szűrő.
Ez nagyon érdekes, és pont erről a negyedik szűrőről nekem azért nagyon szimpatikus, és azért ez jut erről eszembe, hogy amikor azt mondom, hogy ez az ember a gyerekkori mintáinak az eredménye gyakorlatilag, akkor ezzel egyben azt is állítom, hogy részben persze természetesen leginkább nyilván a szüleit terheli a felelősség az ő viselkedésért, de a közvetlen környezete is, vagy a nagyobb környezete is, és a nap végén eljutunk oda, hogy gyakorlatilag ez a felelősség akkor mindannyiunkat terhel.
Igen.
Tehát, és nem csak a gyerekkorban, nyilván akkor a leginkább, a legerősebb a tanulás, de az, hogy valakinek a viselkedése ma milyen, az nagyban függ attól, hogy a környezete egyébként hogyan bánik vele. És ezen a ponton pedig nem csak az emocionális, tehát az emocionális bevonódás már nincs meg, viszont az empátia megvan, és egyben tudom őt úgy szemlélni, hogy valahol én is felelősséget vállalok érte, vagy elfogadom azt, hogy ez
eltérő szociális, bocsáss, mert szóval.
Ja, mondjam.
Hogy eltérő szociális ugye fejlődésnek az eredménye. És lehet, hogy az, aki ott most kiabál a baristával, az verte otthon az apja, kergették az édesanyjával a ház körül, és megfogadta, hogy már pedig engem ti többet nem fogtok bántani, és azt a védekezési mechanizmus találta meg magának, hogy azt mondom, a legjobb támadás a védekezés. És így tudom ezt elkerülni. És ugye ezt tudjuk pszichológiából, hogy minden organizmus, minden szervezet azt próbálja ismételni, ami ideig sikeressé tette. És ugye a felelősségvállalás amúgy, majdnem megszakítottalak, mert annyira jót mondtál, hogy a felelősségvállalás, ugye ez annyira két oldalú, mert ugye bizonyos pontig, és nem akarok elmenni nagyon pszichológiába, de bizonyos pontig ugye meg nekünk az a felelősségünk saját magunkkal szemben, hogy felismerjük azt, hogy igenis mi nem vagyunk csak kis kizárólag egy minták és gyermekeknek, vagy gyermekkori mintáknak az eredménye, hanem mi többek is tudunk lenni, és igenis tudunk változtatni ezeken a berögzött viselkedési formákon.
De mégis ez az a szemüveg, vagy ez az a négy szűrő, amin keresztül hasznos és érdemes vizsgálni egy adott személynek a viselkedését, mert ez fog minket jó következtetésekre juttatni, hogyha jól értem.
Hát nem csak a jó következtetésekre, hanem egyrészt ugye a testbeszéd szempontjából is, amikor rögtön ki tudjuk venni az egót. Tehát abban a pillanatban, amikor már nem vagyunk érzelmileg involváltak, nem akarom rátromfolni a másikra, stb., akkor megnyílik gyakorlatilag a tér előttem, vagy a lehetőség előttem arra, hogy én arra fókuszáljak, ami igazából fontos, nem pedig az én egómra, hogy most kiegyenlítsem a játszóteret. Sőt, kettő, az a viselkedés, amit én látok, és egyébként akik velünk maradnak itt a sorozat folyamán, azoknak van egy jó és egy rossz hírem is egyben, hogy a legtöbb, ne lepődjetek meg, a legtöbb dolog, amit látni fogsz majd testbeszédben, az nem más, mint a gyász, a bánat, a szégyen és a szomorúság és a stressz. Ne lepődjetek meg. És abban a pillanatban, amikor ezeket a gesztusokat látod, akkor jusson eszedbe az, hogy a másik négy szabály, amit most akkor megosztok veletek, az, hogy mindenki sérült, és mindenki szenved. Buddhizmus alaptétel. Kettő, mindenki állarcot hord. Három, mindenki azt mondja, hogy nem hordok állarcot. És hogy négy, amit már korábban említettem, hogy minden ember nem más, mint gyermekkori traumák és utalmazásoknak az összessége. És kíváncsi, hogy a titkos ötödik szabályra, vagy ötödik törvényre?
Igen.
Hogy ez csak a kiegészített elméletem. Azt mondom, hogy minden ember drogfüggő. Már pedig a saját agya által előállított drognak a függője. Mondok egy nagyon egyszerű példát. mindenkinek van egy olyan ismerőse, aki állandóan sajnáltatja magát. És megkérdezi, és akkor mi az általános reakció, hogy jaj, de úgyis nagyon jól fog menni, ne izguljál semmit, nagyon szuper vagy, stb. És erő rátronfol.
Nem, én nem vagyok erre képes, stb.
Ez azért van, mert nem adod meg neki azt a kemikáliai koktélt, amit az agya keres effektíve. Tehát az, hogyha nagyon, és meg fognak ülni itt a klinikai pszichológusok, keresztre fognak feszíteni, nagy valószínűség szerint, de megpróbálom ezt nagyon közérthetően elmondani. Ugye az agyunk elektromossággal, kemikáliával kommunikál, gyakorlatilag, tehát dopamin, ugye norepinefrin, epinefrin, adrenalin.
Körülbelül 40 különböző fajta hormonnal, és ezen kívül ugye még a központi idegrendszer még egyéb módon is képes üzenni a testnek.
Így van, és az egyik ilyen formája a neuropeptidek. És azt képzeljük el, hogy amikor én, ugye most beszéltünk az organizmusnak ugye a sikerességéről, tehát hogyha én mondjuk egy dopamin, oxitocin, szerotonin keveréket kaptam egy bizonyos viselkedés formától, amit én mutattam, akkor ezt én újból keresni fogom. Ha az éppen a sajnálat kemikáliai koktél, most tételezzük fel, hogy van a sajnálatnak egy kemikáliai koktélja, vagy neuropeptid koktélja. Oké? Okay? De vannak másfajta szociális igények is, egyébként zárójelben jegyzem meg, a CIA-nál 6 darabot különböztetünk meg kifejezetten, hogyha a befolyásolás technikáról beszélgetünk. Az első az a szignifikancia, elfogadás, megfelelés, az első három azt mondja, a hatalom / erő, sajnálat és intelligencia. Tehát, hogyha mondjuk a sajnálatnál maradva van ennek egy kemikáliai összetevője, akkor én ezt is keresem, kutatom, akkor ez úgy működik, hogy neuropeptidek 100 millióit bocsátja ki az agyunk, és utána ez fecskendeződik ki az érrendszeren keresztül az összes sejtetbe, akinek vannak ilyen neuropeptid receptorok szó szerint a sejtek felületén, és ilyen dokkolók, nevezzük ilyen dokkolónak, amikkel ez a sajnálat neuropeptid tud bedokkolni. Na most, ugye az evolúció milyen? Tehát nem csak, hogy energiahatékony, mint ahogy beszéltük már, hanem ugye fejlődik is, meg hát nem is fejlődik, mindig is fejlődött, mindig is volt, mindig is lesz, mindig is van. Hogyha kevesebb intelligencia neuropeptidet, kevesebb megfelelés peptidet, stb., most hipotetikusan természetesen ugye kap, akkor azok a neuropeptid receptorok, dokkolók, azok elhalnak a sejt felületén, uh-huh. és újra nőnek effektíve sajnálat neuropeptid receptorként. Uh-huh. Tehát magyarul így generálom saját magamnak ismételten azt a sajnálatot, én arra vágyok, mert csak arra van lehetőségem, hogy bedokkoljon. Hát ezért van az, hogy ezt keresem és kutatom ismételten, és mondom mindenkinek, hogy akkor, amikor nem erősíted meg ezt a fajta ismerősödet abban, hát igen, annyira sajnálom, hogy veled ez történt, akkor nem adod meg neki azt a neurokemikáliai koktélt, amire neki szüksége van, és ezért mondja ismételten, ezért fog panaszkodni tovább, hogy ezt várja tőled, hogy ezt megkapjad. Úgyhogy Pepitában ez a 2x4-es törvényünk van, ami talán egy jó záró akkordja is a mai műsorunknak.